az utolsó napokat éljük, és nagyon sok rossz dolog történik, ezt tudjuk, ez régóta így van már, de minél jobban erősödik ez, mert a gonosz támad. És ahogy mi növekedünk az Úrban, az ördög ugyanúgy erősen akar minket támadni, mert nem is, hogy el akar minket tenni lábalól, inkább azt akarja, hogy szenvedjünk. De mi ezt nem engedjük, mert az Úr Jézus bennünk van, és ő felemel minket mindenütt, és a kellén hordoz, a tenyerén hordoz bennünket a drága Jézusunk. És a mai Koplendet elolvastam, és a holnapit is már, mert a kettő összefügg, ez a két gondolat, de már előzőleg a Saul példáját hozta nekem az Úr, hogy meghajolt Jézus előtt, hogy megfordította az életét, ugye a Pál apostol, akiről beszélek, hogy később Pál apostol lett belőle, és írta a leveleknek a többségét az írásban, és nagyon sok kijelentés van ebben a történetben, és dicsőség az Úrnak, hogy akárhányszor is olvasunk el egy-egy történetet, mindig újabb kijelentést kapunk, mindig egy szeletkét kapunk a megértésünkhöz. Köszönjük az Úrnak, mert ez mind szellemi megértés, amit kapunk. Na most szeretném nektek felolvasni az apostolok cselekedeteiben a 9-es fejezetből a részt, az egész, majd az egész, nem, az egész 9-es fejezetet, ameddig eljutunk. Tehát az apostolok cselekedetei 9-es fejezet, ugye itt a Saulnak a története van. És szeretném elolvasni nektek az egyszerű fordításból, nézhetitek a miénket hozzá, ha akarjátok. Elolvasom, tehát apostolok cselekedetei 9-es fejezet. Saul ez alatt folytatta az Úr tanítványainak üldözését Jeruzsálemben. Fenyegette őket, és gyűlöletet szított ellenük. Elment a főpaphoz, és kérte, hogy írjon levelet a Damaszkusz városában lévő zsinagógákhoz. Az volt a szándéka, hogy Damaszkuszban is felkutatja a Jézusban hívő zsidó férfiakat és őket, majd letartóztatja és Jeruzsálembe hurcolja őket. Egy pillanatra itt megállok. Ugye olvassuk itt, hogy Saul milyen ember volt, üldözte keresztényeket, ugye tudjuk, hallottuk már ezt a történetet. Tehát üldözte a Jézus, akik Jézus útján jártak. És nem csak üldözte, hanem gyűlölte őket, bebörtönözte őket, megölte őket, tehát írtotta őket. És azt írja az írás, hogy elment a főpaphoz kérni, a főpaphoz ment el kérni levelet, hogy el tudja kapni ezeket a zsidó embereket. És ugye amikor olvastam azt, hogy főpaphoz, akkor egy kicsit mellbe ütött, hogy a paphoz ment. És a pap adta, tehát a vallás és a kereszténység közötti különbséget látjuk, ugye, akik a Jézus útján járnak, és hogy a vallás milyen szigorú törvényeket képes hozni, és még együtt jár a gonosszal is, mert kiadja ezt a levelet. És nagyon megütötte szívemet, amikor ezt olvastam, hogy ez is egy bizonyíték, hogy sajnos, ugye, ahogy Jézust is üldözték a papok, írástudók, ugyanúgy Saullal is ez történt, tehát Pál apostollal is, meg hát az apostolokkal is, ahogy olvassuk ugye a történeteket az apostolok cselekedeteiben. Sőt, ugye, ha visszamegyünk Keresztelő Jánoshoz, őt is támadták valamilyen szinten. Tehát szándékában volt, hogy gyilkoljon, öljön és pusztítson a Jézusban levő zsidó férfiakat és nőket, embereket. Folytatom. El is indult Jeruzsálemből, és amikor már közel járt Damaszkuszhoz, hirtelen mennyei fény ragyogta körül. Ő pedig a földre esett. Azután egy hangot hallott. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ugye itt van az a kérdés, hogy hát miért ezt mondja Jézus, ugye? Mert akik Jézust követték, ugye ez már az apostolok cselekedeteiben van, itt már volt újjászületés, itt már újjá tudtak születni az emberek. Tehát Jézus azt mondta, hogy miért üldözöl engem? Ugye Jézus van a szívünkben. És ugye, aki minket üldöz, bánt, akármilyen módon, Jézus bántja. Amikor egymást bántjuk, akkor is Jézus bántjuk, ha rosszat szólunk a másiknak. Tehát ezt kell megtanulnunk, hogy Jézus lássuk a másikba. Ne az, hogy ő milyen gonoszságot mondott, vagy milyen rosszat tett ellenünk. Tehát a szeretet az ilyen. Jézus a szeretetet mutatta, Atya szeretetét, mert maga ugye Isten a szeretet. És folytatom, tehát azt mondta, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? De Saul megkérdezte, ki vagy te, Uram? És amikor kimondta ezt, hogy ki vagy te, Uram, tehát azzal befogadta Jézust Urának, mert azt mondta, hogy ki vagy te, Uram. Ő így válaszolt, én vagyok Jézus, akit üldözöl, de most kelj fel, menj be a városba. Ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Saul utitársai úgy meglepődtek, hogy egy szót sem tudtak szólni, csak álltak, mert a hangot ugye hallották, de nem láttak senkit. És mit tett Saul? Saul felállt a földről, de amikor a szemét kinyitotta, semmit sem látott. Ekkor kézen fogták, és úgy vezették Damaszkuszba. Tehát Damaszkuszba indult, de attól függetlenül, amikor Jézus ezt mondta neki, hogy menj el Damaszkuszba, akkor ő nem volt ellene, hanem engedelmeskedett neki. Tehát történt a szívében valami. Tehát Jézus abban a pillanatban megváltoztatta a szívét, mikor megjelent neki. Ekkor kézen fogták, és úgy vezették Damaszkuszba. Ezután még 3 napig nem látott, és nem evett, nem ivott semmit. Tehát mondhatjuk azt, hogy böjtölt egy kicsit, ugye nem evett, nem ivott semmit. Élt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr megszólította őt látomásban. Ananiás. Ő így válaszolt. Itt vagyok, Uram. Ugye ő egy újjászületett ember volt. Az Úr így folytatta. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak. Keresd meg a Júdás házát, kérdezd meg, hol van az a Saul, aki Tarzusz városából való. Ő most éppen imádkozik, és látomást lát. Látjátok, a Saul már imádkozott. Megírja az írás, hogy itt már imádkozott, és ő is látomást lát. Milyen látomást? Azt látja, hogy egy Ananiás nevű férfi bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson. Látjátok, mikor megjelenti az Úr nekünk is egy dologról ugyanazt, mert van ilyen, mikor 2 vagy 3 embernek megjelenti az Úr ugyanazt szellemből. Ők látomásban látták ugyanazt. Ananiás is látta azt a látomást, amit Jézus adott neki, és Saul is látta, hogy ő hozzá fog menni ez az Ananiás. Tehát kiadta a szolgálatot, hogy Ananiás menjen oda, és tegye meg, amit az Úr kér tőle. Saul pedig engedelmeskedjen annak az Ananiás embernek, aki oda megy hozzá. Tehát látomást lát. Azt látja, hogy egy Ananiás nevű férfi bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson. Itt van egy szolgálat, a kézrátételes szolgálat. Ananiás erre így válaszolt. Uram! Már sokaktól hallottam erről az emberről, hogy mennyi gonoszságot követett el a tanítványaid ellen Jeruzsálemben. Ide is azért jött, mert felhatalmazást kapott a főpapoktól, hogy letartóztassa azokat, akik benned hisznek. Látjátok, milyen érdekes, hogy megkapta ez az Ananiás a látomást. Mégis mit csinál? Mégis elkezd vitatkozni az Úrral. Tehát mondja az Úrnak, hogy hát ez az ember ilyen meg olyan, mert hogy üldözték keresztényeket. Igazából lehet, hogy nem akarta elhinni, hogy ez az ember megtért, és hogy Jézus útján fog járni, de Jézus azért azt mondja neki. De az Úr azt mondta Ananiásnak, menj csak oda, mert ezt a férfit arra választottam ki, hogy a nevemet hordozza, és megismertesse az Izraelen kívüli nemzetekkel, királyokkal, és Izrael népével is. Tehát ebbe is benne van, hogy nem csak a zsidóknak kellett prédikálni, vinni az evangéliumot, hanem a pogányoknak is, minden embernek a világon. Ahogy Jézus is elküldött bennünket, az apostoloknak, ahogy írta, olvassuk az evangéliumok végén, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumok minden népnek. Így van. És nem csak ezt, hanem a szolgálatokat is mondta, hogy tegyétek rá kezeteket, és ördögöt üzzetek, és mindent, amit ő tett, és amikor itt járt a földön. Tehát azt mondja az Úr Anániásnak, én magam fogom megmutatni neki, mennyit kell szenvednie nevemért. Ugye? Jézus nevéért kell szenvedni sokat. De dicsőség az Úrnak, mert az ő útján járunk, és ha támadnak is minket az ő nevéért, mi nem állunk meg, hanem megyünk tovább. Ekkor Anániás elindult, bement Júdás házába, kezét Saulra tette, és ezt mondta neki. Saul testvérem, látjátok? Testvéremnek szólította. Milyen alázatos volt ez az Anániás is. Nem azt mondta, hogy te gyilkos, rád teszem a kezed, mert az Úr azt mondta nekem, hanem testvérem. Az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent nekem az úton, amikor idejöttél. Azért küldött, hogy újra láss, és a Szent Szellem betöltsön téged. Abban a pillanatban, mert tudjuk, hogy Szent Szellem betöltekezés kézletétellel is történik. Több példát tudunk olvasni a Bibliából. Abban a pillanatban Saul úgy érezte, mintha pikkelyek hullottak volna le a szeméről, és újra látott, tehát megtörtént nála a csoda. Majd felkelt, itt úgy írja, hogy bemerítkezett, tehát betöltekezett Szent Szellemmel, és miután evett valamit, az erejét is visszanyerte. Amen. Dicsőség az Úrnak. És utána még, ugye, olvassuk majd tovább a történetet, és el fogom olvasni a két napi üzenetet is, mert nagyon jó, és buzdít bennünket, hogy a szolgálatot tegyük, mindegyünknek van szolgálata, és ne fogjuk magunkat vissza, ne féljünk attól, hogy mit szólnak az emberek, hanem bátorsággal szóljuk az igét, és szórjuk az anyagokat, itt vannak többféle, és adjuk az embereknek, és hisszük, hogy meghajolnak az Úr Jézus előtt. Ezután Saul egy ideig még a tanítványokkal maradt Damaszkuszban. Tehát még ott maradt, nem ment el onnan. Azonnal hirdetni kezdte a zsinagógáiban, hogy Jézus az Isten fia. Tehát rögtön szolgálatba állt. Akik hallották Sault, nagyon csodálkoztak, és ezt kérdezték. Hát nem ő az, akit Jeruzsálemben el akarta pusztítani azokat, akik Jézusban hisznek? Hiszen ide is azért jött, hogy letartóztassa és jeruzsálemi főpapokhoz hurcolja őket. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a messiás, és zavarba is hozta őket. Egy idő múlva a damaszkuszi zsidők összefogtak, és elhatároztak, hogy végeznek Saullal. Éjjel-nappal őrizték a város kapuit, hogyha arra jön, meggyilkolják. Látjátok? Már abban a pillanatban, hogy szolgálatba állt, már meg akarták gyilkolni. A tanítványai pedig az egyik éjszaka egy kosárban leengedték őt a városfalon kívülre, és így elmenekült. Dicsőség az Úrnak. És olvashatjátok majd tovább is, végül is már nem, egy kis rész van még vissza, és ezt is elolvasom nektek, hogy halljátok azt, hogy tényleg egy szolgálat milyen fontos, hogy nem is kimondottan, hogy mondjam, egy összesítve mondjuk szolgálatnak, de mindenkit elhívott az Úr arra, hogy az igét hirdesse. Mindenkit. Amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, szeretett volna a tanítványokhoz csatlakozni, de azok féltek tőle, mert nem hitték el, hogy ő Jézus tanítványa lett. Ugye, amikor látunk egy olyan embert, aki nagyon elesett, aki mindig veri a családját, csak mondok egy példát, és amikor az Úr megfordítja, mert egy olyan embert küld elé a mennyei atya, hogy beszélgessen vele, hogy milyen más életet is lehet élni, és megfordul az ember, ugye nem hiszik el az emberek, hogy ez már többé nem bántja a családját. Pedig léteznek csodák, vannak csodák. És ezért kell nekünk imádkozni, és Istenhez kiáltani a családunkért is, hogy szabadítsa meg őket a rossz dolgoktól, vagy bárki mást, mert mindenkit szeretünk úgy, ahogy Isten szeret mindenkit, egyformán. Nem emberválogató. Ő egyformán szeret, mert a teremtményei vagyunk. Ugye, ahogy mi is szeretjük a gyermekeinket, és mindenkit, akit a szívünkbe hordozunk, és nem csak azt, hanem nekünk mindenkit szeretni kell, ahogy Jézus. Tehát nem hitték el neki, hogy ő Jézus tanítványa lett, csak Barnabás barátkozott vele, ugye ő is egy tanítvány volt, és elvitte az apostolokhoz. Elmagyarázta nekik, hogyan látta meg Saul az urat az úton, hogyan szólt hozzá az úr, és hogy Damaszkuszban Saul milyen bátran beszélt Jézus nevében. Tehát amikor ugye az emberek nem tudják, mit jelent az, hogy Jézus csodát tesz, mert nem hiszik el, amit mondunk, de aki egy testvér már hozzá csatlakozik, és elhiszi, hogy ő vele tényleg az Úr tette meg a változást, akkor jobban hisznek. Tehát nem biztos, hogy nekem elhiszik, amit mondok. Lehet, hogy a társamnak, aki akár a párom, akár bármelyötök, lehet jobban elhiszik azt, hogy velem esetleg mi történt, ha történne velem olyan csoda. De dicsőség az Úrnak. Csak Barnabás barátkozott vele, és elvitte az apostolokhoz. Elmagyarázta nekik, hogyan látta meg Saul az urat az úton, hogyan szólt hozzá az úr, és hogy Damaszkuszban Saul milyen bátran beszélt Jézus nevében. Így azután Saul is a tanítványok közé tartozott. Szabadon járkált Jeruzsálemben, és bátran beszélt az úr nevében. Gyakran beszélgetett, sőt vitatkozott a görög kultúrát követő zsidókkal, akik viszont azt tervezték, hogy meggyilkolják őt. Látjátok, megint itt van, hogy meg akarták őt gyilkolni. Amikor a testvérek ezt megtudták, elvitték Saul Cezáreába, és onnan tovább küldték Tarzuszba. Ebben az időben Judeában, Galileában és Szamáriában Jézus tanítványainak egész közössége mindenhol nyugalmat élvezett. Épült és gyarapodott. A hívők egész életükkel tisztelték az Urat, a Szent Szellem pedig bátorította és segítette őket, ezért egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Tehát egy békességet is ad, amikor az Úr Jézus megérinti a szívünket, meg mikor Isten igéjéről beszélünk. Ugye mi többen is mondjuk, mikor megyünk hazafele, hogy milyen békesség és nyugalom szállt ránk, mert zaklatottan jöttünk esetleg a világ dolgai miatt ide. Mert mindig vannak gondok, és lehet, hogy jobban el vagyunk a dolgokkal, a problémákkal foglalva a gondolatainkban, mint Isten igéjével. Na, azért, ha közben van gondolatotok, szívesen veszem, hogyha valamiről szeretnétek még beszélni, közben felolvasom akkor a mai gondolatot, jó? Ennek is az a címe, hogy az Úr szolgálata. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Miközben Saul az Úr tanítványait üldözte, a mennyből ragyogó fény sugárzott a szemébe. Egy hang is megszólította őt. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Saul megkérdezte, ki beszél hozzá, és amikor Jézus azonosította magát, Saul így felelt. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Látjátok, ez volt az első, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Mihely hajlandó volt átadni magát, már is olyan állapotba került, hogy Isten betölthette szükségeit, megmutathatta neki az erejét, Saul pedig a szolgálatába állhatott. Barátom, te is azt mondod ma, mit akarsz, hogy cselekedjem? Isten ott akar látni bennünket, ahol átadjuk magunkat az ő számára. Szent Szellem keresztséget akarok, mondják az emberek. Meg akarok gyógyulni. Biztosan tudni akarom, hogy Isten gyermeke vagyok. Én pedig semmi, abszolút semmi akadályát nem látom ennek, csupán egy valamit, hogy Isten tervének nem rendelték magukat alá. Ugye keressük a megoldásokat. Az apostolok cselekedetei 19.6-ban, amikor beteljesült Pál felvétele, amit az efézusi tanítványoktól megkívánt, rájuk tette a kezét, és ők azonnal betöltekeztek Szent Szellemmel. Ugye itt van egy példa a Szent Szellemmel való kézretételes betöltekezésnek. Más nyelveken szóltak és profétáltak. Ehhez mindössze egyetlen dologra volt szükségük, hogy olyan állapotba kerüljenek, amelyben Isten betölthette őket. A fő dolog, amit ma Isten megkíván tőlünk, az az engedelmesség. Amikor elkezded átadni és egyre csak átadni magadat Istennek, akkor előtérbe kerül az életedre vonatkozó terve, és eljutsz arra a csodálatos állapotra, amikor nem is kell már más tenned, mint hogy Kánoán gyümölcséreivel éljél. Tehát Isten áldásai valami a gyógyulás, bőség és minden jó dolog, békesség, szeretet és minden. Isten elhívása számít, és Pál apostol válaszolt Isten elhívására. Úgy hiszem, Isten fel akarja pesdíteni a szívünket, hogy engedelmesek legyünk. Így kell hangzania a válaszunknak. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát Isten engedelmes embereket keres. Következő. Hajlandó vagy megtenni? Nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által. Pál sok hívőt börtönbe juttatott, de aztán Isten olyan átadott életű és megtört szívű személyét tette, hogy így kiáltott. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál úgy döntött, hogy Jézus Krisztus rabszolgája lesz. Jó értelembe kell venni a rabszolgaságot Jézusban. Szeretteim, készen álltok arra, hogy Isten tetszése szerint éljetek? Az Úr ezt mondta Pálról. Megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És ő megértette, hogy mindez igen-igen nagy dicsőséget szerez nekünk. Szükséged van Isten érintésére? Hajlandó vagy őt követni? Akarsz neki engedelmeskedni? Amikor a tékozló fiú visszatért, az apja leülette a hízott borjút, és megünnepelte az eseményt. Ugye ismeritek ezt a történetet is. Erre a fiú bátyja megharagudott, ugye saját testvére megharagudott. És ezt mondta, soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Apja azonban így válaszolt hozzá. Mindenem a tiéd. Ugye a mennyei atya is azt mondja, hogy mindenem a tiétek. Minden teremtett jó dolog a miénk, ami az atyától származik. És ugye itt is itt van, amikor elemeztük ki ezt a történetet is, hogy a testvére, ugye amikor ez a gazdag ifjú ott hagyta az édesapját, a testvérét és mindent, és eltékozolta az összes vagyonát, tönkrement, ugye már a végén moslékot kellett volna, hogy egyen, mert nem volt mit enni. És ugye egyszer csak megtért, azt szoktuk mondani erre, hogy na, felébredt, amikor kipattanik a szikra, hogy megtért az Úrhoz, és hazament az édesapjához. És nem azt mondta neki az édesapja, hogy na, takarodj innen, mert odaadtam a vagyonom felét neked, és te eltékozoltad, tönkretettél mindent magad körül, menj, és akkor éljél ugyanúgy, ahogy eddig éltél, hanem tártkarokkal. És minden este, mondhatni, minden este kiült és várta a fiát. És szeretettel várta, és hogy milyen szeretettel fogadta ő a fiát. És nem azt mondta neki, hanem átölelte, és gyere fiam, és rögtön levágták a tulkot, aranyat hoztak rá, és megvendégelték, hogy hazatért az ő fia. Tehát ez azt jelenti, hogy a üdvözült, hogy befogadta az Úr Jézust. És a testvére milyen lett? Ellenszegülő, mert rögtön ellene támadt. Ugye ilyenek vagyunk sokszor, mi is. Amikor valaki beszól nekünk, akkor rögtön paprikásan szólunk vissza, inkább szeretettel kéne, és imádkozzunk érte, hogy változzon meg. Imádkozzunk, és hiszem, hogy az Úr meg fogja őt fordítani. Tehát nagyon jó történetek vannak az írásban, amit ki lehet elemezni, tényleg. Nagyon jó. Tehát azt mondta, hogy mindenem a tiéd. Tehát bármikor levághatott volna egy hízott borjút az idősebb fiú, mert amikor Isten megbízhat bennünk, semmiben nem látunk hiányt. Mert ugye ő otthon volt, bármikor megtehette volna, hogy bulizzon egyet a barátaival, egyenek, igyanak. Isten nem közönséges csodákat cselekedett, Isten nem közönséges csodákat cselekedett Pál keze által. Gondoljunk csak a kendőkre, és ez nagyon fontos, hogy ez úgy megragadott. Gondoljunk csak a kendőkre, amelyeket elvittek a testéről. Ugye, ami írja az írás, hogy elvitték a ruháit, a kesztenőket a testéről. Ez az ige szakasz jelzi, hogy amikor Pál hozzáért azokhoz a kendőkhöz, és elküldte azokat, Isten különleges csodákat tett azokon keresztül. A betegek meggyógyultak, és kimentek belőlük a gonosz szellemek. Hát nem pompás? Úgy hiszem, Nagyon szent módon kell bánni a zsebkendőkkel. Nagyon szent módon kell bánnunk velük, miután imádkoztunk felettük kézrátétellel, mert még szállítás közben is életet közvetítenek. Ez nagyon megragadott ez a mondat. Életet közvetítenek, ha azokat hittel visszük a szenvedőkhöz. Tehát abba is a hitünk kell, hogy benn legyen, és a jelenlét, amikor összejövünk, és ez a közös jelenlét, amit az Úr kiáraszt rajtunk keresztül, az a kenet beletárolódik a zsebkendőbe, és azt visszük a beteghez, és hisszük azt, hogy ő meggyógyul ezáltal, ha rátesszük azt a kendőt oda a testrészére, ahol beteg, akkor bizony meg fog gyógyulni. Megtörik az iga a kenet miatt. Azt mondja az írás. Tehát, ha ezt hittel teszed, úgy hatnak majd, hogy a testedben változást hoznak létre, amíg magadon viseled azokat. Ugye szoktuk mondani, hogy lehet hólót, sapkát, kendőt, nyaksálat, bármit hozni, kabátot, és afölött, ha imádkozunk, akkor abban eltárolódik a kenet, és amikor használjuk, hisszük azt, hogy az abban benn van a gyógyító erő, azon keresztül ki fog áradni. Tehát Isten meg akarja ma változtatni a hitünket, és azt akarja, hogy értsük meg a hitet, hogy nem küszködés, nem gürcölés és sóvárgás útján nyerjük meg. Tehát nem úgy leszünk erősebbek hitben, hogy mi szenvedünk, gürcölünk, hanem Isten meg akar minket erősíteni, hogy az ő igéje által kapjuk meg. Tehát maga az Atya szeret titeket, ugye ezt írja a János evangéliumban az ige. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Le van írva, és ugye Isten igéje igazság, és ami le van írva, az igaz. Tehát hisszük ezeket. Mondjam az ige számokat, János 16:27, abban van írva, hogy maga az Atya szeret titeket, aztán elhordozta a betegségünket és a erőtlenségünket, a Máté 8:17-ben van, Máté 8:17, ez a július 23. És a Máté 11:28-ban van, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Megterhettetek. Ki az az ember, aki ma Pál helyére áll, és folyamatosan újra és újra átadja magát Istennek, hogy ő oly mértékben uralmat tudjon venni rajta, hogy erő folyjon ki a testéből a betegekhez és a szenvedőkhöz. Mert ami kiárad belőle, annak Krisztus erejének kell lennie. Tehát épülnünk kell ebbe. Ne gondold, hogy valamiféle mágikus erőt rejt a zsebkendő. Nem. Ha így vélekedsz, nem részesülsz az erőből. Az a fontos, hogy annak az embernek, aki magára teszi a zsebkendőt, élő hit éljen a szívében. Ugye fontos, hogy aki meg akar gyógyulni hittel, mert ugye valaki meghal egy betegséget, mondjuk egy rákbetegség, ez a legrosszabb, hogy ő abba szenved. Na most vagy hiteles és felkapaszkodik, és hisz Istenben, hogy igen, ő meg tudja ettől szabadítani, vagy pedig, ugye amikor meghallanak ilyet, amikor az orvos megmondja, akkor rögtön már Isten mette saját magát. Meg a család is. Mert ez megy, sajnos. Nem, hogy a hitükkel imádkoznának érte és építenék. Rögtön már a temetésén gondolkodnak, ugye? Elég szomorú dolog, hogy így vannak az emberek. Ilyen, be vannak erre kódolva az emberek. A szokás, a régi szokásokat hordozzák magukban, de nem szabad, ezeket le kell vetközni. Az a fontos, hogy annak az embernek, aki magára teszi a zsebkendőt, élő hit éljen a szívében, akkor a hite révén Isten ereje működni fog. Dicsőség Istennek, ezt az élő hitet ma is megragadhatjuk, mert a vér soha nem vesztette el az erejét, tehát a szent vér nem vesztette el az erejét. Amint kapcsolatba lépünk Jézussal, csodálatos dolgok történnek. Ráadásul mind közelebb és közelebb kerülünk ő hozzá. Tehát a mai gondolat, a szolgálat mindig akkor kezdődik, mihelyt valaki átadja magát Istennek.
Amen.
Amen. Amen. és hisszük azt is, hogy még a Szentvérről kapunk több megértést. Úgyhogy, ha valami megértésetek van már a Szentvérről, én nagyon szívesen meghallgatom a következő alkalommal is, de én nagyon szeretnék tudni többet róla, mert még én úgy érzem, még nem vagyok ott. Tehát, de a szívemben ott van, hogy többet akarok tudni, hogy mi is annak a teljessége. Mert az egy nagyon fontos cél, hogy azt megértsük, a drága Szentvér. Jézus nevében. A mai napon én ennyit szereztem volna így szűken mondani.